Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték. A mikrofonnál továbbra is Imre Lőrinc. Az elszabaduló energiaárak bizony a sportvilágában is komoly lenyomatot hagynak. Téli stadion bezárással menekül a brutális energiaszámlák elől a Budapest Honvéd. Az élvonalbeli Kispesti Labdarúgó Klub az utolsó, Ferencváros elleni idei bajnoki mérkőzése után bezárja tavaly nyáron birtokba vett arénáját. Nem kizárt továbbá az sem, hogy a Budapest Honvéd nem a saját stadionjában kezdi majd meg a tavaszi futballidényt. A rádiónak nyilatkozó sportközgazdás szerint a kispestiek megoldását más hazai klubok is követhetik majd. Szabados Gábor ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy az energiatakarékosság jegyében a sportági szövetség elhalasztja a tavaszi foci szezon rajtját. A riporter Molnár Gábor.
Zárt kapu újra gondolva, mondhatjuk ezt is, hiszen ezúttal nem a szurkolói rendbontások vagy a koronavírus miatt lesz bezárva a Budapest Honvéd stadionja, hanem a klub saját döntése miatt. Milyen döntéseket hozott a kispesti klub?
Alapvetően azt, ami ugye már más sportlétesítményeknél is felmerült, illetve más létesítményeknél is, hogy a téli időszakban bezárják a stadiont, és nyilván így próbálnak meg költségeket spórolni, hiszen ugye a futballstadionnak az üzemeltetése, az különösen a téli időszakban igen magas összegeket emész fel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy például egy mérkőzés rendezés is több millió forintos költség, tehát az egész téli időszak az is egy több 10, de akár 100 millió forintos kiadás is, és ebből próbálnak meg minél többet lefaragni. Nyilván ez akkor ugye együtt jár a világítási költségek csökkentésével, hiszen nem kell a reflektorokat használni, illetve ugye a pályafűtést sem fogják lehetően teljes üzemben használni, aminek szintén komoly energia igénye van, tehát akkor ez is komoly megtakarításokat eredményez, és még hasonló, tehát a zárterek fűtése és hasonló költségek csökkentését eredményezheti ez a döntés.
Igen, egészen pontosan, ugye a pályafűtést egyáltalán nem fogja a kispesti csapat az idei évben használni. Ugye azt már érintettük, hogy miért van erre szükség. Arról is beszéljünk, hogy érinthet ez más csapatokat, elsősorban mondjuk Magyarországon.
November legeleje van, tehát még nagyon messze az időszak, amikor igazán kemény költségeket jelent majd a téli időszaknak a fenntartása, úgyhogy szerintem nyugodtan számíthatunk azra, hogy máshol is fognak hasonló döntéseket hozni. Elképzelhetőnek tartom azt, hogy olyan csapatok, amelyek egymáshoz közeli létesítményeket használnak, azok például próbálják megosztani a költségeiket azzal, hogy csak az egyikük létesítményét használják, várhatóan ugye a Budapesti Honvéd is valami ilyesmit fog tenni, tehát valamelyik másik budapesti stadiont használja, de ugye vannak hírek például arról, hogy a Videóton stadionja sem fog üzemelni a télen, és helyette Felcsúton fognak játszani és edzést tartani. Tehát ezek mind ilyen lehetőségek, és ugye most még csak a profi osztályról, tehát az első osztályról beszéltünk, alacsonyabb osztályokban ez még több helyen előfordulhat, és természetesen nem csak labdarúgásban, hanem sportcsarnokok, úszodák és más hasonló létesítmények esetén is. Egyre több ilyen hír érkezik, de még egyszer mondom, még csak november eleje van, tehát még egyáltalán nem látjuk a teljes spektrumot. Könnyen elképzelhető, hogy jóval több ilyen létesítményes egyesület lesz majd.
Tehát ez várható, és még kanyarodjunk egy picit vissza Budapest 19. kerületébe, Kispestre. Itt ugye kicsivel több mint egy évvel ezelőtt adták át a stadiont. Nem fordítottak elég gondot a fenntarthatóságra, vagy mi annak az oka, hogy most mégis a bezárás mellett kell dönteni?
Azt nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy amikor Magyarországon az újonnan elkészült sportlétesítményeket, akár stadionokat, akár csarnokokat, amikor ezeket tervezték, kivitelezték, akkor valóban az energiatakarékosság egyáltalán nem volt annyira fókuszban, amennyire ez például sok nyugat-európai létesítménynél megfigyelhető, hiszen akkor még az energia nagyon jó áron elérhető volt Magyarországon. Ma már más a helyzet, és hát egy évvel ezelőtt még senki nem gondolta, hogy egy ilyen helyzet előfordulhat. Nagyjából ezt most látjuk, hogy milyen jó lett volna, hogyha erre jobban odafigyelnek. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ezek az új létesítmények pontosan az új modern funkciók miatt lényegesen több energiát fogyasztanak mindenféleképpen, mint a régebbi létesítmények. Természetesen biztosan lettek volna olyan pontok, ahol lehetett volna spórolni, vagy újuló energiaforrásokat igénybe venni, ami ugye legtöbb helyen nem valósult meg, de akkor is az mindenféleképpen ténykérdés, hogy a modern létesítmények több energiát használnak, mint a régebbiek.
De akkor mondhatjuk egy kicsit itt kötekszem, hogy egyfajta ilyen kincstári optimizmus lengte körül ezeknek a létesítményeknek a megépítését? Tehát, hogy itt nem lehet baj, itt mindig minden rendben lesz, és aztán most beütött a krach.
Mondhatjuk ezt, igen. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nem is gondolt senki arra, hogy ilyen probléma előállhat, amilyen most előállt. Tehát, hogy a háborús helyzet miatt az energiárak ilyen mértékben módosultak a korábbi állapotokhoz képest.
Persze, félreértés ne essék, én nem vagyok jövőbelátó, én se számítottam erre, csak mégis ez a kérdés azért fölmerül az emberben. Magyarországon kívül máshol is van, ahol ezek a változó energiaárak, a változó körülmények bizony éreztetik a hatásukat?
Természetesen külföldön ez ugyanígy probléma. Egészen biztosan lesznek Magyarországhoz hasonló méretű és sportpiacra rendelkező országok között olyanok, ahol szintén lesznek létesítmények és egyesületek, amelyek hasonló döntésekre kényszerülnek. A nagy nyugat-európai létesítmények, tehát gondolok itt mondjuk a topligák futballcsapataira, tehát angol, német, olasz, spanyol, francia első osztályú futballcsapatukra, ott azért nem valószínű például, hogy ott is ilyeneket látunk, hiszen ott olyan bevételeket tudnak termelni a nagyon jól működő piacból, amivel ki tudják gazdálkodni. Ezeket a plusz költségeket, vagy csak minimális költségmegtakarításra kényszerülnek, tehát az nem valószínű, hogy mondjuk itt látunk majd mérkőzéseket elmaradni, vagy akár csapatokat más pályákon játszani, de kisebb országokban én azt gondolom, hogy ez ugyanígy elő fog fordulni Magyarországon is.
Ez egyébként mondjuk visszatérve hazánkra azt is jelentheti, hogy akár kitolódik az NB1-es tavasz rajta?
Én ezt egy abszolút reális lehetőségnek tartom. Ugye az NB2-ben, NB2-es labdarúgó bajnokságban volt már egy olyan döntés, hogy korábban kezdhetik a mérkőzéseket, egy órakor is, azért, hogy ne kelljen villanyvilágítást használni. Ez nyilván befolyásolja majd azt, hogy akkor esetleg kevesebben tudnak kimenni a mérkőzésre, de cserébe nem kell olyan komoly költségeket fizetnie a klubnak a mérkőzés rendezésért. Az NB1-ben pedig, ahogy említettem, a villanyvilágítás mellett a pályafűtés jelenti a fő költséget. Tehát, hogyha ott is egy olyan döntést hoznának, hogy január helyett mondjuk márciusban kezdődik csak a tavaszi szezonja a bajnokságnak, amikor már nem kell pályafűtést használni, vagy legalábbis lényegesen kevesebbet, akkor ez komoly megtakarításokat jelenthet. Nyilván ez azt jelenti, hogy akkor a szezon vagy jobban belenyúlik a nyári időszakba, ami most még egyébként megoldható, mert ugye 2023 nyarán nem lesz semmilyen nagy futballesemény, vagy hétközi fordulókat kell rendezni, hogy időben be tudják fejezni a bajnokságot, ami megint csak valamennyire ugye a nézőszám csökkenésével fog járni, hiszen nyilván hétvégén, főleg, hogyha mondjuk villanyvilágítás nélkül rendeznek mérkőzést, tehát korai időpontban, akkor kevesebben tudnak kimenni, de ez akkor is jelentős költségmegtakarítással járhat.
Egy kicsit ilyen elvi vitára hívom a következő kérdésemben. Az a veszőparipám, hogy a szurkolók nélkül a futball halott, tehát ezek az intézkedések, bármennyire racionálisak is, szerintem mégiscsak a szurkolók ellen vannak egy picit. Mégis ez a helyesen úgy látja?
Természetesen ezekről, amikről beszéltünk, tehát akár a korábbi kezdések, akár a hétközi mérkőzések, ezek mind csökkenthetik a nézőszámot, tehát ilyen értelemben a szurkolók ellen vannak, viszont azt látni kell, hogy Magyarországon a mérkőzések látogatottsága és az ebből fakadó jegybevétel az igen alacsony. Tehát a klubok költségvetésének 1-2%-át kiteszi a jegybevétel, mert egész egyszerűen olyan kevés a néző már most is. Tehát, hogyha ennek mondjuk elveszítik 10-20-30%-át, az nem jelent különösebb bevétel kiesést, viszont jóval nagyobb az a költség megtakarítás, amelyet el lehet érni egy ilyen döntéssel. Tehát bármennyire is a kevesebb néző lehet a következménye egy-egy ilyen döntésnek, gazdaságilag így is racionális.
Ez a szükséges rossz?
Mondhatjuk így, igen. Inkább nem is azt mondanám, hogy szükséges rossz, ez a kisebbik rossz.
Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdászt hallották, nem csak a futballban, hanem például az úszósportokban az uszodák fenntartását is nagyon megnehezítik az elszabaduló energiaárak. Összesen 30 a nemzeti sportközpontok által fenntartott nagyobb komplexum és tanuszoda esetében, valamint 47 önkormányzatok vagy egyesületek által üzemeltetett létesítménynél a kormánynak kell átvállalnia a rezsiköltség növekmény kifizetését. Az Inforádiónak Vladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke nyilatkozott, és ő azt mondta, hogy az energiakrízis elejét tapasztalva a szövetség már július-augusztusban megkezdte a létesítmények felmérését. Volt egy szakmai térkép arról, hogy mi az az elvárható úszoda létszám, ahol még túl tudunk élni. A Sportszakmai Üzemeltetési Bizottság 49 uszodát járt be, és kérte be a távfelügyeleti adatokat, a közbeszerzési szerződéseket és minden mást, tehát egy egész országra kiterjedő felmérést végzett el a Magyar Úszószövetség. A felmérés eredményeit Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár kapta meg, így objektív elbírálás alapján valós számokkal valósulhat meg a támogatás, ahol a kormányzatnak kell segítenie a tanúszodák és a különböző úszókomplexumok további téli időszakra vonatkozó működtetésében.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Nagyobb sokkot okozhat a hazai fitnesstermek üzemeltetőinek az energiaválság, mint a Covid intézkedések. A Magyar Funkcionális Fitness Szövetség elnöke elmondta, az energiaárak emelkedése mellett a gyenge forint jelent gondot, hiszen a fitnesstermek többsége bérlemény, és a bérleti díjakat euróban fizetik ki az üzemeltetők. Az alkalmazottak egyre növekvő munkabérigényét is nehéz kitermelni, ráadásul sok irodaháznak még nincs érvényes energiaszerződése a következő időszakra, így óriási a bizonytalanság, hogy milyen árakkal kalkulálják díjaikat. Az üzemeltetők leépítésekkel, a beléptetési rendszer automatizálásával, vagy éppen a szaunák és a jacuzzik kikapcsolásával próbálják tompítani elszálló költségeiket. Hosszú Szilárdot Lakatos László kérdezte.
Más iparágakban, például a vendéglátóiparban már többen úgy döntöttek, hogy bezárnak a magas energiaárak miatt. A fitnesstermek esetében mennyire komoly a probléma jelenleg?
Igen, nagy problémával kell szembenéznünk a következő időszakban. A problémákat négy részre szedném szét. Az első, leginkább nagy nehézséget okozó helyzet az a euró árfolyamnak az elszállása, hiszen a beruházásainknak a nagy része az nem saját tulajdonban történt, hanem bérelt tulajdonban, ahol euróban fizetjük a bérleti díjakat, és ez a kiszámíthatatlan forint árfolyam sajnos folyamatosan nehezíti a helyzetünket. Ezen kívül nagyon nagy problémát jelent az energiaárak elszállása, és itt kiemelném azt, hogy bizonytalan a helyzet, hiszen több ingatlan bérbeadó évekre előre szerződik energiárak és gázárak tekintetében, de sajnos még nem tudtak leszerződni mindenhol a 2023-24-es évre. Így nem csak az a probléma, hogy magasak az árak, hanem az is nagyon nagy problémát jelent, hogy egyszerűen modellezhetetlen jelenleg a képlet. Nem tudjuk azt, hogy mennyiért fogjuk kapni az áramot, mennyiért fogjuk kapni a gázt. Bizonytalanok vagyunk nagyon ebben az időszakban.
És akkor ez most azt jelenti, hogy emiatt kénytelenek lesznek akár bezárni? Ez ennyire drámai a helyzet?
Úgy látom, hogy utólag fogjuk a számlák alapján eldönteni azt, hogy megéri a vállalkozást üzemeltetni, vagy nem éri meg a vállalkozást üzemeltetni. Egyelőre modellezhetetlen, ameddig nincsenek fix áraink, hogy hogyan működjenek. Természetesen próbálunk úgy védekezni, hogy áthárítjuk áremeléssel a vendéget felé, de itt nagyon nagy kérdés, hogy meddig lesz az embereknek vásárló ereje arra, hogy az egészségükre, a prevencióra költsenek.
Egyébként mennyire elkötelezett a vendégkör?
Ezt szintén két részre tenném. Van, akik nagyon elkötelezettek, és teljesen mértékben az életük részévé illesztették be az edzéseket, de vannak olyanok, akiknek az egészség az normális, mindennapos dolog, és csak akkor fognak szembesülni azzal, hogy mekkora érték az egészség, amikor már itt fáj, ott fáj, amott fáj. Sajnos azt látjuk, hogy az árak emelkedésével, és hogy nekünk is emelni kell az árakat, lehet, hogy luxus kategóriába fog tartozni a testedzés.
Tehát akinek megfelelő vendégköre van, mondjuk így, az akár arra is számolhat, hogy egy jelentősen emelt díj mellett is megmarad a vendégkörének a 80%-a legalább?
A jelenlegi helyzetben az üzemeltetők közül van, aki pozitívan tekint a jövőbe, hiszen olyan közeggel, olyan vendégközösséggel rendelkeznek, akik nagyon elkötelezettek, akik inkább a versenyzést és az életük a szerves részét képviseli az edzőteremben való lét. Ők arra számítanak, hogy a konkurensek bezárnak, és onnan is tudnak esetleg vendégeket átcsávítani, és ezáltal bővíteni a saját ügyfélkörüket.
Ugye ön a Funkcionális Fitness Termek Szövetségének az elnöke, de egyébként a másik fitness termek szövetségében is alelnökként működik, úgyhogy látja a különbséget. Alapvetően a problémák közösek, vagy vannak olyan specialitások, amik miatt mondjuk akár önök, akár a másik típusú fitness termek előnybe vagy hátrányba kerülhetnek?
Abszolút hasonló problémákkal küzdünk. Talán a tőkeerősség az, ami jelentősen megkülönbözteti a két szegmest, míg a fitness termekben főként nagyobb beruházó, jelentős beruházásokkal tőkeerősebb vállalkozók alkotják a kört, addig a funkcionális fitness termekben családi vállalkozások, egyéni vállalkozások alakultak, ahol a tőkeerősség nem annyira erős, és ez ez sajnos a piacnak a szűkülését is jelentheti. A nagy edzőtermek esetében, ami még egy nagyon jelentős fennálló probléma, az a bérspirál, hiszen nem csak az a probléma, hogy az embereknek nincsen pénzük erre a szolgáltatásra, hanem a saját alkalmazottainknak folyamatosan infláció követő fizetést szeretnénk biztosítani. Ez pedig a kiadás szerkezetünket ugyanúgy emeli, mint az energiaárak, vagy pedig az árfolyam.
Egyébként az, hogy ezek a funkcionális fitnesstermek, tehát ahol saját testsúllyal dolgoznak a sportolók, itt igazából ugye kisebb helyiségekről van szó, meg hát mivel családi vállalkozás, talán könnyebben meg tudják oldani azt, hogy nyitva tudjanak tartani.
A kérdés az magába hordozná a választ is, de mivel ezek nem tőkeerős vállalkozások, és gyakran a vállalkozásnak a profitja az egyenlő az edzőnek a fizetésével és a javadalmazásával, ezért nem mondható az, hogy őket nem érinti a válság. Ugyanúgy érinti a válság. Egy többszörös energiaköltség az gyakran azzal is járhat együtt, hogy itt a vállalkozónak nincsen fizetése.
És itt is csak bérleményekben folyik a munka általában?
Hát a piac jellemző része az, hogy bérleményekben vagyunk. Van kevés kivétel természetesen, de gyakorlatilag a szignifikancia határán mondható teljes piaci szegmensből. Azért azt látni kell, hogy ez a kisebb edzőtermek is több száz négyzetméteresek. Tehát, hogy még ez a szegmens is 400 négyzetméter alatt nem nagyon éri meg. Érte meg korábban, és annak talán később sem foglalkozni ezzel a piaccal.
Van-e már bármiféle tervük az elkövetkező időre, tehát hogy hogyan lehet kivédeni mégis ezeket a hatásokat, mondjuk ugye ami egyszerű lenne, az a folyamatos áremelés, de hát azt valószínűleg a piac egy idő után nem fogja elfogadni. Lehet még valami megújuló energiára átállni, ez nagyon drága és időigényes is. Milyen megoldásokat látnak?
Az energiahatékonyság kérdése rendkívül fontos, és aki eddig ezzel nem foglalkozott, annak mostantól kezdve nagyon komolyan kell ezzel foglalkoznia. Ezen kívül a piacon elindult egy trend az automatizálás felé, a humán erőköltségek csökkentése felé. Jellemző az, hogy míg eddig bementünk egy edzőterembe, egy kultos lány fogadta a vendégeket, most már az önálló bejutási lehetőségek kellenek kialakulni. Ezen kívül a pultos munkaerőt próbálják leváltani az üzemeltetők különböző székautomatákra, olyan szolgáltatásokra, ahol a humán erőköltség egyre inkább csökkenthető. Próbálnak olyan szolgáltatásokat esetleg megszüntetni, amik rendkívül magas energiaköltséggel és nagyon kis megkerüléssel jár. Például a szauna, vagy például a jacuzziknak a használata. Monitoringozni kell ugyebár azt, hogy miért is járnak a vendégek adott létesítménybe, amelyik nem kimondottan wellness szolgáltatások vendégkörből él, hanem testedzési szolgáltatásból, edzőterem szolgáltatásból, ott próbálják a szolgáltatásokat csökkenteni.
Akkor elképzelhető, hogy megszűnik mondjuk a zuhanyzó használat is? És azt mondják mindenkinek, hogy menjen haza zuhanyozni, mert ezzel is elég nagy költséget lehet megtakarítani.
Ilyen szélsőséges helyzetig azért nem jutunk el. A zuhanyzónak a használata vagy fenntartása és a szauna vagy a jacuzzinak a fenntartása között azért óriási különbség van. Nem gondolom azt, hogy ennyire puritán szintre le lehet vinni a szolgáltatások minőségét.
Az elmúlt percekben a Magyar Funkcionális Fitness Szövetség elnökét, Hosszú Szilárdot hallották.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Az elmúlt időszakban a magyar sport egyik legfelkapottabb híre, információja az volt, hogy kezdeményezte országváltását az olimpiai bajnok Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor, a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség közleménye derültékből villámcsapásként érte a magyar sportszerető közösséget. Ugyanakkor valójában annyira nem volt váratlan ez a bejelentés, nevezetesen az országváltás kezdeményezése, ugyanis a Liu testvérek már augusztusban közölték, hogy követik a júliusban a magyar válogatottól 10 év után távozó kínai edzőjüket, Changqing Linát, és Kínában készülnek fel az idényre. Ugyanakkor nyilatkozott a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke a Nemzeti Sportnak. Kósa Lajos azt mondta, hogy a nyáron még biztos volt abban, hogy az olimpiai bajnok testvérpár nem vált országot, ám, mint az utóbbi napokban kiderült, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang ezt kezdeményezte, és kérték a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség hozzájárulását. Egyébként Kósa Lajos azt mondta, hogy az elnökségnek azt fogja javasolni, hogy engedjék el a fiúkat, ugyanakkor némi elszámolási vita keletkezhet majd, ugyanis a fennálló szerződésben az áll, hogyha más országok színeiben kívánna versenyezni Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang, akkor 3 éven belül nem indulhatnak nemzetközi versenyen, csak abban az esetben, ha a szövetség részére valaki visszafizeti a sportolóra fordított utolsó 3 éves időszakban keletkezett költségeket. Kósa Lajos elmondása szerint ez egy emberre vetítve 100-150 millió forint, tehát ahhoz, hogy a Liu testvérek kínai színekben versenyezhessenek, vissza kell fizetni ezt az összeget a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség számára. Természetesen az ügyben a további fejleményeket figyeljük majd, például természetesen beszámolunk arról, hogyha a Liu testvérek valamelyike vagy közösen nyilatkoznak majd ebben a témakörben. És ennyi fért a Sportérték mai adásába, én köszönöm szépen a figyelmüket, Imre Lőrinc szerkesztő műsorvezetőt hallották, további szép napot kívánok, és ne felejtsék, vasárnap tehát rajtol a labdarúgó világbajnokság Katar.